Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Isten igényét János evangéliumnak 15. fejezetétől olvasom, ettől 8. versi fejezeti szakasz. Én vagyok az igazi szőlőtő, csak én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesző, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszik, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Mi már tisztát tartunk az ige által, melyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem terethet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtő, úgy ti sem van, ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző, aki én bennem, vagy nem marad, és én ő benne, azt szeret sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesző, s megszárad, összegyűjtik valamennyi, tűzelenik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, s beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt tereltek, s akkor a tanítványaim lesznek. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ma is összegyűjtöttünk ezen a vasárnapon, hogy elcsendesedjünk, hogy letedjük a elmúlt napok terheit, hogy csak rád figyelhessünk az ige által is, és az arra is figyelhessünk, hogy te miként szólítasz meg minket személyesen. Köszönjük, hogy adod nekünk mindig a te igédet, hogy elcsendesedhessünk, hogy benned élhessünk ezáltal is. Így kérlek, Atyám, vigyázz meg ebbe a bölti időszakba is, hogy azt élethessük, amit mi élünk, és az az élet téged.
Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön. János evangéliuma 15. részéből, a 9. verstől a 11. versig terjedő szakaszból. Ebből olvasom Isten igéjét. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg a szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Kedves testvéreim, különleges nap ez a mai, hiszen a nemzeti ünnepünk összekapcsolódik egy ünneppel, a vasárnappal, és ez bizonyos évenként vagy csak így, sajátos módon, és az a gondolat juthat eszünkbe ezen a mai napon, hogy ami az emlékezésről szól, hogy hogyan is emlékezünk mi a régiekre, az elődeinkre. Mi a párhuzam a mai élet és az akkori élet között? Két gondolat is eszembe jutott, amikor készültem a prédikációra. Egyrészt ilyenkor a hírekben, már előző este is, a híradóban és mindenféle más hírekben rögtön nagyon sok kérdés, nagyon sok párhuzamot vetnek fel a politikusok, hogy mi volt 1848-ban, milyen követelések voltak, és abból mi teljesült, mi nem, és akkor mindig van egy ilyen érdekes harca a kormány és az ellenzék között, hogy mennyire tartják meg ezeket a pontokat, mennyire aktuálisak ezek a pontok. Az utóbbi mondjuk 15-20 évnek a történelmét, ünnepeit végigvesszük, akkor nagyon érdekes párhuzamokat lehetne vonni ezzel kapcsolatban. A másik pedig egy élmény, ami a teológián volt, teológusokkal is megünnepeljük az ünnepet, csütörtökönként van egy istentisztelet, most éppen, illetve mindig az első évesek adják a műsort, és mindig olyan izgalmas, hogy mi az az aktualitás, amit ők, a mai fiatalok, a mai 20 évesek belelátnak ebbe az ünnepbe, mi az a mondani valamit elmondanak. Van-e egyáltalán ennek aktualitása? És az azért érdekes ez a gondolat, mert az egyházunknak a történelme és a magyarságunknak a történelme az szorosan összekapcsolódik nagyon sok bibliai gondolattal, párhuzammal. A 16. században, a reformáció idején például kifejezetten azt mondták, állították a költők is, különböző egyházi emberek, hogy a bibliai történetek, az Ószövetség, a zsidóságnak a története, az teljesen párhuzamos, teljesen paralel a magyar történelemmel, ha csak ilyen nagy pontokra gondolunk, mint a honfoglalásnak az alapélménye, vagy a szabadulásnak, a sokféle csatározásnak, az bűnből való és az ellenségtől való megszabadulásnak az élménye, az mindig jelen van az egyház történetében. Nagyon sok ilyen párhuzam van, egészen mindmáig a 20. századi történetig nagyon sok ilyen párhuzamot találunk. Azért mondtam ezt bevezetőként, mert a mai napon egy ilyen érdekes lelki párhuzamot szeretnék vonni a Szentírásnak, Jézus búcsúbeszédeinek a szavai és a mi életünk között. Van ez a háttér, amit az ünnep mutat nekünk, vagy a történelmünk, ez egy kicsit a háttérben lesz most, ott van a hátterünkben, de az előtérben... Az háttérben van, nekünk az ige megelőzi a történelmünket, fontos. Hát ennyire aktuális az ünnep, mint látjuk. Tehát előtérben van az az ige, amit Jézus elmond, és nagyon szép ez a lelki párhuzam, amit ő elmond. Gondolhatunk sok mindenre ezzel kapcsolatban, és az a párhuzamos három gondolat, amit szeretnék elmondani, ez ezzel összekapcsolódik. Így foglalhatjuk össze, amit maga az ige is összefoglal, hogy mit jelent megmaradni Jézusban. Ez a szó, hogy megmaradni a lekcióban, illetve a mai igében is az első 10 versben éppen 10-szer szerepel. Nyilván János is, amikor leírta az igét, közvetlenül Jézus tapasztalatát, Jézus szavait, akkor ez a gondolat benne volt, hogy mit jelent megmaradni. És hogy ne lenne aktuális az a gondolat, hogy megmaradni, mikor ez Jézus bűcsú beszédeit tartalmaz ez a mai ige. Innen közvetlenül a Gecsemáné kerti jelenetek, imádság és nagyon sok minden következik majd, ami a János evangéliumában végig jön erre a történetre. És nem lesz mindegy, hogy a tanítványok megmaradnak-e abban a gondolatban, abban az örömben, amit Jézus szavai jelentenek számukra. Mit jelent megmaradni ő benne? Hát nézzük meg akkor, milyennek a három rövid üzenet ennek az igének, a három párhuzama. Így is van fogalmazva maga a szöveg, tehát nyugodtan ragaszkodhatunk, kapaszkodhatunk a Szentírásba ilyen módon is. Az első gondolat az a szeretetről szól, az Atya szeretetéről. Így hangzik: ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Bojki János, aki a teológiának volt professzora, nagyon szépen írja a kommentárjában, amit a János evangéliumáról írt, hogy itt egymást szerető emberek láncolatát találjuk. És gondoljunk mindig erre a láncolatra, hogy igenis így van, hogy elindul valahol Isten szeretete ebbe a világba, Jézus Krisztuson keresztül, és aztán az folytatódik Jézus és a tanítványok kapcsolatában, és aztán a tanítványok és az ő tanítványaik, és aztán hagyományozódik egészen máig elérve. Ez egy láncolat. Istennél kezdődik, és nálunk ér véget, vagy ha azt mondanánk, hogy még nálunk sem ér véget, mert innen is tovább megy, és tovább adhatjuk Istennek a szeretetét. És nagyon nehéz ezt a láncolatot igazán megérteni, de jó rátekinteni. Jézus azt mondja, hogy ahogy az Atya engem szeretett, úgy szeretlek én is titeket. És a következő versekben majd, a holnapi napban és a következőkben éppen ennek a szeretetnek a hagyományozását mondja el a tanítványoknak. Ahogy én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Még ilyen kicsit talán erős megfogalmazással azt mondja Jézus, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ez a láncolat, ami megtalálható ebben az igében, nagyon fontos és nagyon nehéz megérteni. Én a gazdagréti gyülekezetbe járok, és ezen a héten volt egy biblia óra, ahol beszélgettünk a Ábrahám és Izsák Ábrahám életéről, arról a jelenetről, amikor Izsákot fel kellett volna áldoznia. És a szövetségekről beszélgettünk, milyen szövetségeket kötött Isten, és ennél a történetnél megálltunk egy pillanatra, hogy minden nagyon nehéz Ábrahámnak megérteni, hogy új helyre kell menni, el kell hagyni a földjét, hogy nincsen utódja, de mégis benne áll nyeráldást a föld minden nemzetséggel, nincsen földje, de mégis lesz. És akkor megszületik az utód, akkor Isten azt mondja, hogy fel kell áldozni az ő fiát. És egy pillanatra, amikor beszélgettünk, akkor úgy megálltunk, hogy ennél a pillanatnál, hogy ez nem érthető ez a történet. Addig is nagyon nehéz megérteni, a hit példája lesz Ábrahám, de nagyon nehéz megérteni, hogy aki az ígéret gyermeke, aki megszületett sok nehézségen keresztül, időskorban, miért kell feláldozni. És ez a pillanat volt az, amikor ugye a gyülekezet tagok kérdezték, hogy de hát ez nem logikus. Hogy itt meg kell állni valamilyen módon. És akkor beszélgettünk, és tényleg megálltunk egy pillanatra, hogy hát ez nem logikus. Hogy ez egy nem érthető, ez a történet valamilyen módon egy ember számára. Azért, mert valamilyen módon kiábrázolja Isten szeretetét, és azt az áldozatot, amit ő bemutatott aztán a saját fia által is. Ezért fontos, hogy az Atya és a fiú szeretete valamilyen módon példa számunkra. Hogy olyan egység, olyan szép egység van az Atya és Jézus szeretete, az Atya és a fiú szeretete között, hogy ez egyfajta példa, párhuzam számunkra is. Valaki úgy fogalmazta, hogy ez egy modell. Ravasz László pedig azt mondta erről, hogy egyenesen ez egy rugó az Atya és a fiú szeretete, hogy annyira mély, annyira fontos, annyira kiábrázolja ez a mi kapcsolatunkat. És ha azt mondjuk, hogy igen, mi ebből számunkra az üzenet, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ha valakit nehéz szeretni az életünkben, ha van olyan, akire nehéz szívvel gondolunk, sok minden lehet bennünk, sértettség, vagy megbántottság, vagy alapvető unszimpátia, valaki iránt, akkor erre gondoljunk, hogy igenis Isten azt mondja, hogy lehetséges szeretni. Ha magunkra gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy képtelenség, nem tudunk valakit elfogadni. És ez emberileg ha jó, hanem így van. De az Isten szeretete ennél sokkal több is, és az a rugó, amit így fogalmaz egy nagy teológus, példa, modell számunkra, Isten és az Atya egysége, az ő szeretetük, az tovább lendítheti, hogy egy rugó tovább segít egy autót, egy szerkezetet, bármit, ugyanúgy tovább segíthet bennünket Isten szeretete ezekben a helyzetekben. Az első párhuzam, tehát ahogyan az Atya szeretett, szerette Jézust, Jézus úgy szereti a tanítványokat, és ebben a szeretetben meg lehet maradni. A második gondolata ennek az igének ebből következik, hiszen azt mondja Jézus, hogy ha a parancsolat, amit megtartjátok, akkor maradtok meg az én szeretetemben. A tanítványok számára ez az elsődleges és fontos dolog, hogy mit is jelent engedelmesnek lenni. A szeretetnek mi a következménye? Nagyon világos előttünk, hogy egy emberrel kétféle módon lehet valamit elvégeztetni. Vagy parancsszóra, külső nyomásra, presszióra, vagy pedig egy ilyen belső kényszerre. Hogy igenis én elvégzem, mert szeretem azt a dolgot. Teológusok is így vannak sokszor így beszélgetünk a tantárgyakról, teológusok szerint túl sokat kell tanulni, sokféle olyan van, amit később nem lehet használni a lelkészi munkában, lehet, hogy tényleg vannak ilyenek, és hát sok mindent azért kell megtanulni, mert számon kérik, mert vizsgák vannak, és jön ez a nyomás. Most ilyenkor minden szép, tavaszodik, szép az idő, de aztán majd jön a vizsgaidőszak, a számonkérésnek az ideje. És van egy másik része a teológusoknak, akik azt mondják, hogy hát én azért akarok valamit megtanulni, mert azzal több leszek. Mert az lehet, hogy valamilyen módon a hivatásomnak része lesz. És nem azért tanulok meg valamit, mert egyszer majd egy jegyet fognak ráírni, vagy beleírni az indexbe, hanem azért, mert szeretnék tudni, többet tudni. És így van a tanítványokkal is, hogy igenis úgy lehet megtanulni valamit, úgy lehet az engedelmességet megtanulni, hogyha az valahol belülről jön. És ez a nagy kérdés, hogy mit is jelent engedelmesnek lenni? Mit jelent ezt a fajta engedelmességet megtanulni Jézustól? Esetleg még a logika ellenére is. Jézus ezt nagyon sokszor elmondja, a saját életére nézve, hogy ő semmi más nem teljesít ezen a földön, csak azt, amit az Atya akar. A János evangélium nagyon szépen visszaadja ezt, hogy Jézus így belülről ezt, hogy sokszor elmondja, hogy én csak azt akarom teljesíteni, amit az Atyám rám bízott. Semmi többet nem akarok elvégezni. És a tanítványok nagyon nehezen értegetik ezt, hogy hát mit akar, Jézus miért keveri mindig bele itt az Atyának való engedelmességet. És nagyon nehezen értik meg, talán csak majd a feltámadás után, hogy mikor összeáll bennük a kép, hogy miről is beszél Jézus ezekben a hosszú búcsúbeszédekben. És előtte nem véletlenül találjuk és hallgattuk meg a szőlőtőnek a példázatát. Egy olyan időszak van, amikor akinek kertje van, akkor igyekszik kimenni, akinek szőlője van, metszeni. Épp nekünk van a Balatonon egy ilyen kis telkünk, éppen tegnap voltunk a feleségemmel először a kertbe, és próbáltuk mindazt megtenni, amit ilyenkor szokás. Ha közel önnének a testvérek, látnák, hogy mennyire össze vagyok karcolva, karistolva, mert egész nap metszettünk mi is, rózsától kezdve sok mindent, szőlőt. Mert most ennek az ideje van, hogy ami fölösleges, ami túlnyúlik, ami plusz, azt le kell vágni, meg kell metszeni azért, hogy még többet teremjen. És ha valaki ezt nem végzi el, akkor egy idő után elvadul. És olyan érdekes volt látni, hogy valahol tavaly egy szál, egy darab szőlő, egy darab nyúlvány nem vettünk észre, és átment a kerítésen egészen a szomszédnak a kertjébe. Mert nem vettük észre, hogy le kellett volna vágni. És az engedelmesség sokszor ezt jelenti, hogy valamit Isten elvesz tőlünk, levág rólunk, mert úgy gondolja, hogy fölösleges. Ha nem sikerülnek a dolgaim most, jelenleg, amiket teszel, az nem azért van, mert valahol az engedetlenség ott van bennünk, mert valamilyen része az életünknek nem engedelmeskedik Istennek. És nagyon sok példát mondhatunk erre, akár a testünkből, mikor egy tagunk beteg és nem engedelmeskedik nekünk. Milyen rossz az, amikor nem mozdul meg egy tagunk, pedig szeretnénk, mert valami baja van, vagy az autónknak egy része leáll, mert úgy gondoljuk, hogy valami vagyis rossz, és nem működik. Azt mondja Jézus, hogy azért tudjuk, azért tehetjük meg az ő parancsolatait, mert ő is betöltötte, beteljesítette az Atya parancsolatát. És a harmadik üzenet ennek az igének, amit Jézus így fogalmaz meg, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Olyan szép ez a kifejezés, ami a szeretetből és az engedelmességből tovább fakad, hogy Jézus öröme az Atya iránti engedelmességből fakad, és a vele való szeretetnek az egységéből. Ha valamire igazán a János evangéliumban rátekinthetünk, ami János evangéliuma pluszot ad a másik három evangéliummal mellett, az az, amit az Atyával való egységről elmond. Azok az imádságok, amik megkülönböztetik Jézust és az Atyát, de mégis azt fejezik ki, hogy ők mennyire egyek, ez nagyon szép és nagyon, nagyon jó erre beletekinteni, különösen János evangéliuma ezen részeiben. Akkor Jézus kimondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. És ez azt jelenti, hogy valami olyan egység valósul meg, ami nagyon mély. És ha belegondolunk az életünkre, az országunkra, a társadalomra, az egész világra, akkor ma talán ez az egyik legkomolyabb, legmélyebb dolog, hogy igenis egységben lenni valakivel, egyességre jutni. Annyira sok ellentét van, összekülönbözés, szétfeszülnek országok, vallások, nemek, minden szinte egymásnak feszül. És olyan jó azt, mikor megéli valaki, hogy valakivel egységben van. Azt gondolom, hogy a nemzeti ünnepeink is azért olyan mélyek, azért emlékezünk szívesen, akár erre a szabadságharcra, akár az 56-ra, mert akkor valahol a magyarság azt érezte, hogy nagyon egy, hogy nagyon egyként gondolkodik. Lehet, hogy akkor is voltak különböző gondolatok, pártok, ellentétes vélemények, de mégis megvalósult, hogy a nemzet valahol egyként gondolkodott. Egy ellenséget látott, egy fontos, megvalósítandó célt. És amikor ünnepelünk bármikor, azóta is, akkor valahol ezt az egységet áhítjuk magunkban is, hogy igen, miért nem tudunk ma ilyen egységre jutni, vagy miért kell valamilyen természeti katasztrófának lenni, vagy valami bajnak, hogy összefogjunk egymással. Ezért fontos, és azért hangsúlyozza Jézus ezt az egységet. Mit jelent egynek lenni? Mit jelent az Atya, Fiú, Szentlélek hármasságában átélni ezt az egységet? És Jézus azt mondja, hogy ha átéljük ezt, ahogy ő átélte az Atyától való feladatnak a betöltését, akkor mekkora öröm az, hogy ez az öröm, ez a miénk lehet. Azt mondja a Filippi levél Krisztus himnusza, hogy a nála lévő örömmel Jézus nem törődve vállalta a szenvedést. De milyen mértékben benne volt az életében ez a fajta öröm? Fogjuk énekelni a fiatalokkal azt az éneket, amit talán sokan ismernek, egy szép ének. Atyám, két kezedben teljes az öröm. Ajándékodban gyönyörködöm, mert ezt az örömet meg lehet élni egymással is. És így fogalmazta meg egy teológus, hogy ez az egész gondolat, ami itt a János 15-ben benne van, ez egy ilyen körkörös gondolat, mindig visszatér ez az egység az Atya, a Fiú és a tanítványoknak a kapcsolatára. Hát lássuk meg azt ezen a mai napon, hogy igenis ez egy egység. Ha mi így szeretnénk látni az életünket, mert úgy gondolom, hogy sokan így szeretnénk látni, hogy van valami helyünk, szerepünk Isten világában, Isten országában, akkor mindig ezt lássuk meg, és ebben tekintsünk Krisztusra, hogy hát ha az megvalósult az Atya és közötte, és ő elmondja, hogy a tanítványok és közte is megvalósul, akkor valósuljon meg ez közöttünk is. A 80-as évek végén, amikor teológus voltam, akkor színházszervező voltam, és volt egy Csurka István darab, egy színdarab, aminek Erdélyről szólt, magyarságról, én áttételekkel, és ez az egy szó volt a címe, hogy megmaradni. És sok helyen a városban, Pesten kivoltak a plakátok téve, hogy csak ennyi volt ez a szó, hogy megmaradni. Mint egy ilyen jelszó volt akkor, mint egy felkiáltó jel a rendszerváltás éve, hogy mit jelent megmaradni. És ez a szó az, ami összefoglalja ezt a három gondolatot is, hogy mit jelent Isten Krisztus szeretetében megmaradni. És én ezt kívánom magunknak is, a gyülekezetnek, hogy maradjunk meg Isten szeretetében. Maradjunk meg abban az egységben, amit Isten, Isten Jézus Krisztus által a tanítványoknak adott. És azt gondolom, hogyha valahol elakad az életünk, hogyha valahol nem tudunk tovább lépni, hogyha tovább szeretnénk lépni, akkor valahol ez a megoldás, ez az első lépés, hogy megértjük, mit jelent ő benne maradni. Megértjük azt, hogy mit jelent az ő szeretetében maradni, mit jelent az ő engedelmességében maradni, és mit jelent átélni az örömöt. Ezen a mai ünnepen legyen így az életünkben, éljük át, emlékezve a régiekre, a jövőbe tekintve, mit jelent megmaradni Jézus Krisztus szeretetében. Amen. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te példát mutattál számunkra, hogy mindaz a történet, ami megéltél az atyával, és a tanítványokkal, a számunkra is párhuzamos történet lehet, hogy igenis lehet példa, lehet egyfajta megfeleltetése a mi életünknek is, mindazzal, ami akkor történt. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, a történetünket veled, ami a személyes életünkben összekapcsolódik, és köszönjük a közös történelmünket is, ami az egyháznak a története itt ebben a ceglédi közösségben, összekapcsolódva a régiekkel. És köszönjük neked a történelmünket, a magyarságnak a történetét, amivel vezettél bennünket sokféle csatán, sokféle nélkülözésen és sokféle ajándékban is eddig a mai napig. Hadd legyünk ezért hálásak, hadd köszönjük meg minden történését, jelenését ennek az időnek, akár az országunk, akár a gyülekezetünk, akár a személyes életünkben is. Köszönjük neked, hogy annyiféle ajándékot adsz nekünk, hogy ezen a mai napon ezt a három rövid gondolatot, rövid szót mutattad fel nekünk, mit jelent szeretetben lenni, mit jelent engedelmesnek lenni, és mit jelent örömben járni veled. Olyan keveset látunk, Urunk, ebből az örömből, akár a saját életünkben, akár a környezetünkben. Annyi kesergés, annyi vád, annyi harag van körülöttünk, és talán bennünk is. És senki más nem tudja ezt örömmé formálni és változtatni, csak te, Jézus Krisztus, aki lemondtál az örömről, éppen azért, hogy bennünket éltess és üdvözíts. Kérünk téged így most magunkért is, te áld meg bennünket, az elkövetkező időszaknak a feladatait, te áld meg az ünnepünket. És legfőképpen te légy a mai napon azokkal, akik betegségben, szenvedésben vannak, akik gyászolnak, akik talán éppen az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatalánál, vagy a következő héten fognak. Hiszük azt, hogy te mellettük is ott lehetsz, és hirdetheted önmagadat, a feltámadást és az életet, és vigasztalást nyújthatsz számukra is. Kérünk téged, hogy így áld meg bennünket, vezess bennünket, szeress bennünket. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatod imádságainkat. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és köszönjük a befogadást a gyülekezet részéről. Most hallgassuk meg és éljük át a teológusok bemutatkozását, műsorát.
A Károly Gáspár Református Egyetem Csíktudományi Karának dolgozói és tanulói nevében köszöntöm a Cergédi gyülekezetet, és kérem, hogy fogadják szeretettel a bemutatkozásunkat.
Én Nagy Dávid vagyok, 5 éves teológus, illetve lelkész hallgató. Gyöngyösről jöttem, és számomra két fontos része van, a legfontosabb része van a teológiának. Az egyik a dogmatika, amit a teológia alappillérének tartott, illetve a másik alappillérének a gyakorlati részét, a prédikálást, illetve a gyülekezet építést, és ebben a két dologban szeretnék így elmélyedni, illetve hogyha Isten is akarja, akkor így dolgozni egy gyülekezetben, mint lelki pásztor.
Én Marsi Mona Aisa vagyok, ebből a Monát érdemes megjegyezni. Én a Boriszói gyülekezetből jöttem, 30 éves teológa vagyok, és a leginkább, amit így el szeretnék magamban mondani, az az, hogy én a teológián szeretem a különböző szolgálatokat próbálni. Tehát ilyen imareggeli felelős, meg ilyesmi, és most azért is vagyok itt a teológus napon, mert ebben a fél évben én vagyok a teológus nap felelős.
Bölcsőd András vagyok, már korábban végeztem a teológián, annyira korábban, mint a szomszédban, Kecskeméten szolgáltam, 13 évig, mint ifjúsági lelkész és vallástanár is, 11 évvel ezelőtt kerültem fel Pestre erre a spirituális munkára. Felhatároztam, hogy mindenképpen elmondom a Szegrédi gyülekezetnek, a Szegréden járok egyszer azt a rövid anekdótát, amit tanultunk homeletikából, a prédikálás tanból, hogy igaz-e vagy nem, ezt nem tudom, de itt tanultuk az órán, hogy egyszer Szegréden lelkészt választottak, és sok bemutatkozó volt, sok jelölt, és nagyon kemények voltak akkoriban presbiterek és a gyülekezet tagok, és nagyon nehéz, hogy kit is választanak, és nagyon sok ember elvonult előttük, és nem felelt meg senki, míg nem egy fiatal ember jött, tehát nagyon erős hangon, úgy szólítottanak a szegrédieket, hogy szegréd népe, Kossuth népe, és azt mondták, hogy ez a pap kell nekünk feltétlenül. Ugye nem is mondtam el ezt a történetet, nem szeretnék szegrédi lelkész lenni, van jó lelkész, több lelkész is van, mert mondtam, ez mindig bennem volt ez a kis történet, és nekem nagyon tetszik ez a mai naphoz kapcsolódnak különösen.
Thank you. egy bizonyságtételt mondani. Én általában azt is azt kérték, hogy nagyon rövid legyek, ez nem szokott sikerülni, de nagyon igyekszem tényleg. De annyi minden van Jézusra kapcsolatosan, olyan sok dolgot megélünk a hétköznapokban, hogy olyan nehéz egy kis szeretet kivenni és elmondani. Hát most nem tennék egy kis szeretet, egy folyamatot szeretnék bemutatni. Amikor készültem, és nagyon imádkoztam, hogy az életemnek melyik területéről mondja egy bizonyságot és hatalmáról, akkor a Szentlélek a konfirmációs igémet hozta elém, és ezt szeretném a testületnek felolvasni. A konfirmációs igém a János evangéliumból szólt hozzám, és ezt kaptam. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. És arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy milyen nagy folyamatot járhattam be, és ez a folyamat valóban nagyon nehéz volt számomra. Amikor megkaptam ezt a konfirmációs igét, és sokszor elolvastam, én egy vallásos családból származok, akkor én azt gondoltam, hogy én egy nagyon jó juh vagyok, mivel minden vasárnap ott vagyok a templomban, illetve kántor lettem az adott gyülekezetben, és sokáig azon voltam, 28 éves koromig, amíg meg nem kérhettem kegyelemből, hogy én egy nagyon jó juh vagyok, és hát olyannyira odáig hanyult a juh kérdése, hogy már azt mondhatom, hogy szuper juh vagyok, sajnos, mert hogy szolgálok, mert hogy kántorizálok, mert az IFI-ben szolgáltam, hát akkor ez biztos, hogy én nagyon szuper vagyok, egyenes úton menjünk be. És sőt, nekem csomó minden jár is, mert hogy hát ha ennyi mindent csinálok Istenért, akkor ez biztosan nagyon szuper. És döbbenetes volt, mert ebben hallották a testvérek, direkt úgy fogalmaztam, mindig csak az én volt bennem. Hát én voltam, én mentem, én csináltam. És ebben Isten, Krisztus, a Szentlélek sehol nem volt. Az, hogy vele kapcsolatban lenni, hogy mit jelent egy személyes, mit jelent az, hogy Jézus megváltó, hogy meghalt értem, ezt teljesen kimondottan is értettem, miről beszélnek. Szolgáltam meg, hogy volt egy jó beszédkészségem, vagy egy kiállásom, de nem személyesség. Nem volt személyesség Istennel. És ebben az igében, ha végignézik a testvérek, van egy olyan igény, hogy én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. És 5 évvel ezelőtt Krisztus megmutatta, hogy mit jelent ez az ige. Mit jelent az, hogy ez én pásztor, és mit jelent az, hogy értem meghalt, hogy életét adta. És annyira csodálatos volt ez az életemben, nagyon nehéz, egy hatalmas folyamat kezdődött el, de elképesztően jó. És akkor Krisztus megszólított, 5 évvel ezelőtt, Pünköstkor, és akkor történhetett, hogy személyes megváltom le Krisztus, és betöltött. És az ő keresztje felvillant, megvillant, és megvilágosodott. És ő ezt mind megmutatta. És én nagyon hálás vagyok neki. És ugye tovább folytatódik az ige, azt mondja a következő a konfirmációs, hogy én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyémet. Én mindig azt hittem magamról, hogy én nagyon jól ismerem magam, meg Istent is. És amikor Krisztus megváltom le, akkor derül, hogy nem is ismerem, még magamat sem, nem mond Krisztus. És ez az 5 év, ez egy borzasztóan nehéz folyamat volt, és nagyon nehéz folyamat, mert Krisztus ezen visz keresztül, hogy folyamatosan megmutatja, hogy én ki vagyok, és hogy ő kicsoda. És az ő szentsége, az ő szeretete, az ő igazságossága, az ő kegyelme, az egészen más, mint amit eddig én gondoltam. És magamról is, amit gondoltam, ugye mint szuperjuk, kiderült, hogy én, sőt, nem az, hogy szuperjuk vagyok, hanem mennyire elveszett vagyok. És én ebben az 5 évben ezzel találkoztam, és Krisztus így vezet engem, és így kötözi be ezeket a sebeket, amiket feltár, és így vált meg, és engedi, hogy minél jobban megismerjem őt. És az utolsó, ugye a prédikációban hallgathattuk, hogy nem logikus. Nem logikus Isten, és tényleg így van, nem logikus. És ezt az életemben nagyon sokszor látom. Nagyon sokszor elterveztem, Uram, én most már elkészni vagyok, látom, bekerültem mégis gyülekezetbe, ráadásul rengeteg egy szolgálatot, hát akkor ez így bőven elég, már a juhot vagyok, már megváltod. megváltóban te is, hogy már megváltottál engem. Van egy nagyon jó szakma, ugye egy problémás gyerekeket fejlesztek, hát akkor Uram, ez így nagyon tökéletes. És azt mondja Krisztus, hogy nem. Azt mondtam neked, hogy lelkésznek kell lenned, akkor lelkésznek kell lenned. És én itt szeretnék az utolsó igéhez kapcsolódni, hogy hallgatok a hangomra, és követ meg. És Krisztus azt mondta, hogy ezt kell tenned, el kell menned teológiára. És akárhány éves vagyok, vagy lelkészni, vagy nem lelkészni, házas, vagy nem házas, akkor is én ezt mondtam, és menned kell. És én most ebben vagyok, hogy az ő hangját meghallottam, mint megváltó, és meghallottam, hogy ide küldött engem. És maga a teológia nehéz így felnőttként ott lenni, beülni a padba. De azt látom, hogy ami az utolsó pontban megszólalt, hogy az öröm és a boldogság, az valóban akkor van. És akkor látom az értelemben, amikor azt teszem, amit Krisztus nekem megmond, és amire engem szánt erre a földre. És én ebben az örömben és boldogságban élhetek, de ez az öröm és egy boldogság, ez másfajta. És én azt tapasztalom meg, hogy ebben rengeteg meccés van, ugyanúgy, ahogy a prédikációban hallatszódott, mert mint mondottam, ugye ilyenkor nagyon sokat találkozok önmagammal, és önmagam az egészen más, mint amit Krisztus kíván, hogy milyen legyek. És a testvéreknek én ezt a folyamatot szeretem volna szívükre helyezni, hogy milyen jó megváltóként találkozni Krisztussal, milyen jó legyen megismerni őt, és megismerni magunkat Krisztus által, és milyen jó őt hallgatni, és őt követni, és lehet, hogy ez a követés nem olyan, amit mi gondolnánk, és nem az az út, amit mi elgondoltunk magunknak, de hogy ez a legjobb.
Jézus, ami oltalunk, erős kérünk, ha rám szakad minden baj, nincs sebünk. Ő, ami páncélunk, erős pajzsunk, ha rám az ellenség, mert ne bízunk. Az összét hullik, minden hegye lomlik, de egy kőszikra
aktuális, legalábbis számomra, de úgy gondolom mindannyiunk számára,
pedig a jövő kérdésével, hogy mennyire tudjuk magunkat rábízni Isten útmutatására, Isten akaratára, ugyanis tudjuk jól, hogy a jövőnk, a mi személyes jövőnk, vagy az országunk jövője, népünk jövője is egyedül Istennél van elvejtve. Nem tudhatjuk előre, semmilyen módon nem tudjuk kisilagizálni ezeket a szálakat, és sokszor szeretnénk alakítani ezt a jövőt. Szeretnénk a saját személyes életünket úgy igazgatni, hogy az legjobban megfeleljen. Nekem is mostanában szokott ez előjönni, leginkább a 6 éves hely miatt, ugye én most 5 éves vagyok, és jövőre egy gyülekezetben kell már mennem segédlelkészi gyakorlatra. És szerettem volna, és sokszor előjön bennem ez, szeretném magamat bebiztosítani, hogy ott majd ahova megyek, ott biztos helyen legyen, biztosan tudjam azt, hogy ott a helyen nekem úgy kell szolgálnom, ahogy én szeretném. És sokszor eszembe jut ilyenkor, hogy igen, hát úgy kell vajon szolgálnom, hogy én szeretném, vagy úgy, ahogy Isten akar látni engem. Sokszor vannak benne ilyen félelmeim, hogyha nem én biztosítom be a jövőmet, akkor onnantól kezdve akár le is juthatnám a rolót, és azt mondhatnám, hogy hát akkor nem tudom, mi lesz velem. Azonban azt is láttam, hogyha az életemben, hogyha elindítottam valamit, hogy tudtam, hogy Istennek valami akarata van, és azt én akartam a saját eszközeimmel, a saját gondolataimmal, a saját érzéseimmel megvalósítani, hogy Isten sokszor gátakat helyezett el elém. Ezeket a gátakat egyszerűen nem tudtam átugrani. Csak akkor, ha rájöttem arra, hogy nem az én eszközeimmel, nem az én módszeremmel kell megvalósítani azt, amire Isten egyébként elhívott engem. Tehát sokszor számomra ez a 6. év is akár bizonytalan, azonban mégis a lehető legbiztosabb alapra építek, hogyha nem magamra, az én elképzelésemre, az én lehetőségeimre, az én tudásomra építek, hanem a mindenható, mindentudó Isten kegyelmére bízom magam, hiszen ő a lehető legjobbat akarja adni számomra is, és hiszen, hogy mindannyiunk számára. És úgy gondolom, ez a lehető legmegnyugtatóbb, hogy Istenre bízhatjuk magunkat. Én rá is így tudtam megnyugodni egyedül, hogy Istenre bíztam magamat. Éppen ezért a Ézsaiás könyvének 40. fejezetének 31. versét szeretném felolvasni, ami sokszor előjön számomra. De akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megbűl. Számra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el.
Most vagy soha. Tűzd fel, leszégyeld, tedd szíved fölé. Érezd, hogy beléd simul, bársa lesz ünnep köré. Légy büszke, viselheted fős bélyegét a múltnak, átöleli testedet, e színek koszorúja. Hald a népet, ő ki a minden szónak vezére, egy talpra állt nemzet él ifjúsága kezében. Tűzd fel, leszégyeld, hord szíved fölött. Túl nagy volt a tétlen csend, itt a Kárpátok között. Tört a turáni átok, nem sebez súlyos karma, a legutolsó esélyt minden magyar akarja. Medencényi zászlót szűk, emellett legyőt jelvén, lobogva kér áldásnál, ő szeretett jelvén. Tűzd fel, ne szégyed, szív legyen vásznak, benned él a nemzet, s az a pokázat.
Pár szóval még a teológiai tanulmányainkat, amit a Hárgás Feltanácsért a hittudományi karán végzünk, szeretném bemutatni. Alapvetően három fő tantárcsoportra lehet osztani a tanulmányainkat, attól függően is persze, hogy ki milyen szakon tanul, de mindenképpen három alap van. Az első a biblikus tudományok, tehát a Biblia ismerete, azon belül is az írásmagyarázat, hogyan kell magyarázunk a Szentírást, illetve ebben segít bennünket a kortörténet, hogy milyen aktuális helyzete volt az adott igeszakasznak. Ezek a tudományok, mint segítségtudományok segítenek bennünket. A második fő ilyen tantárcsoport az a rendszeres teológiai tantárgyakat jelenti. Ez például a hitvallás ismeret, ahol a Heidelberg Kártyát és a Hellwig hitvallást tanuljuk, tanulmányozzuk, illetve a dogmatika és az egyháztörténet is ide tartozik. És a harmadik legfontosabb ilyen tantárcsoport az a gyakorlati teológiába tartoznak. Ez a prédikáció, írás és elmondásának tantárgya, amit homiletikának is neveznek, illetve a hittanoktatás különböző tantárgyok, például katehetika, vallásdidaktika, ami mind-mind vagy a gyülekezetben elmondandó tanítást erősíti meg, hogy hogyan kell tanítanunk, hogyan kell, mint az emberekhez szólnunk, vagy akár hogyan kell, mint egy gyermekisten tisztelet levezetni, vagy egy hittanórát levezetni. Ilyen tantárgyaink vannak, és ezek így együtt alkotják teológiai tudásunkat is.
Én a programjainkról szeretnék beszélni, mert a tanulmányok mellett azért csinálunk más is. Én is így három dolog köré csoportosítanám. Egyrészt az, amikor ige körül gyűlünk össze. Ilyenek a mindennapi állítatok, minden hétköznap van egy állítat délben, ahol a teológusok egymás előtt szolgálnak a bibliaolvasó kalauz szerinti aznapi ige alapján. Csütörtökönként ugyanakkor exhortációs istentiszteletünk van, ahol professzoraink szolgálnak, és utána együtt ebédelünk. Akkor emellett van ima reggel, szerda reggelenként, amikor korábban kerülünk fel, közös dolgokért imádkozunk, sokszor külső dolgokért, például a keresztény üldözésért, mert ez igen, érthető a keresztény üldözés miatt, és utána együtt fogyasztunk vele egy reggelit. Ezzel van hitmélyítő alkalmunk mindenfélében egyszer, amikor meghívunk egy lelki pásztort, hogy szolgáljunk fel nekünk közöttünk, és ezáltal is újra közelebb kerülünk Krisztushoz. Emellett vannak kulturális programjaink még, ilyen például, amikor irodalmi kávéházat csinál Bölcsfordi András, vagy egyéb kulturális programok, konferenciák, ahol a tudománynak foglalkozhatunk meg, mint csak sok esetben. És emellett van sportolási lehetőség, többen járnak focizni, illetve kosarazni. Így röviden ennyi lenne.
Ígérem, én már csak nagyon röviden szeretnék kérdezni a kegyőtteséreknek, hogy lehet könyveket venni kint, kifele ment az ajtónál. Az idő miatt így csak gyorsan kettőre, hogy mondjuk a papnékkönyvön meg lehet tudni, milyen a lelki feleségek illete, illetve van egy másik kis könyv, a Reformáció, amely ugye nem kell taglalnom, miről szól. Több könyvet ő is lesz majd ott az asztalon, ott leszek, és ha valakit érdekelne, akkor vagyok, és fontos, hogy ezzel a kitudományi karunkat azt támogatnánk.
És emellett kapnak ajándékban a kitudományi kar folyóiratának egy példányát, a tékát, ebben prédikációt lehet olvasni, egyéb tudományos cikkeket, és a teológusok életéről is vannak a programokról képek is. Azt nyugodtan el lehet venni.
Isten áldását fogadjuk. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.